Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Maurer Kristóf vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Mai adásunkban Európa két égető politikai kérdésével foglalkozunk. Először tisztázzuk a Barátság 2 kőolajvezeték kapcsán felröppent híreket, valamint egy olajipari elemzővel beszélünk arról, hogy valóban elképzelhető az, hogy az orosz kőolaj tranzitszállítása leálljon Ukrajna irányából. A lépés ugyanis Magyarország mellett Szlovákia és Csehország nyers olajszállításában is problémát okozna. Ezután Franciaországba térünk át, ahol annak ellenére, hogy július 7-én befejeződtek az előrehozott parlamenti választások, továbbra sem nevezték meg a következő kormányfőt. Egy Franciaország szakértő segítségével próbáljuk kideríteni, mi várható nyugaton. Ne menjenek sehova, rögtön érkeznek a hét legjobb beszélgetései a Reggeli Monitorból.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bár pénteken pár óra után tisztázódott, hogy Ukrajna jövőre is engedi még az orosz kőolaj tranzitszállítását saját területén keresztül, ameddig a szerződés szól, a Trend FM által megkérdezett szakértő szerint nem túl valószínű, hogy 2029-ig minden rendben lesz a Barátság 2 kőolajvezetékkel. Egyrészt a két éve tartó háború miatt eleve komoly érdekellentét van Oroszország és Ukrajna között, másrészt Ukrajnának egyre kevésbé éri meg, hogy akár az orosz földgázt, akár a kőolajat átengedje saját területén. Pletcher Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével Imre Lőrinc beszélgetett.
Az egész magyar sajton végigfutott a hír breaking newsként, hogy ugye 2024 végével, vagyis 2025-től megszűnik a kőolaj szállítása Barátság kőolaj vezetéken keresztül, majd érkezett gyorsan a cáfolat. De minek tulajdonított be ezt a, hát nem túl átgondolt kommunikációt, amit láthattunk az ukránok részéről? Miért volt ez a gyors visszakozás ebből az eredeti nyilatkozatból? És hát most összességében akkor mi a helyzet? Tehát 2029-ig most biztosítottak kőolajszállítás, vagy ennél bonyolultabb a képlet?
Hát valószínűleg itt összekeverhette a miniszterelnöki tanácsadó a földgáz, illetve a kőolajnál lévő dolgokat. Ugye a földgáz esetében Oroszország és Ukrajna között a tranzitszállítási szerződés az valóban hírvév január 1-től megszűnik. Kőolaj esetében azonban a ukrán Uktransznyafta, illetve az orosz Transznyaft közötti szállítási szerződés az 2029 végéig szól, tehát elméletileg a szerződés alapján fenn lehet tartani ezt a szállítási szerződést a két ország között. Ezzel együtt én azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább sokasodnak a jelek, és arra mutat a kommunikáció, hogy Ukrajna a kőolaj esetében is meg akarja szüntetni ezt a szállítási lehetőséget. Valószínűsítem, hogy ennek az az oka, hogy egyre kisebb üzlet lesz számukra, egyre kisebb mennyiséget szállítanak egyébként Európa felé, miközben a költségeik nagyon megnőttek, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a két ország háborúban van egymással, tehát ilyen értelemben nagyon nem szeretné Ukrajna támogatni Oroszország háborús törekvéseit azáltal, hogy átengedi a területén a kőolaj, illetve a földgáz szállításokat.
Akkor tisztázzuk még egyszer, tehát akkor földgáz Oroszország és Ukrajna irányából nem fog érkezni 25-től, kőolaj viszont igen.
A meglevő szerződések alapján ez valószínűsíthető. Na most azért az élet lehet, hogy mást fog mutatni. Ugye a földgáz esetében keres a piac olyan megoldásokat, amellyel biztosítható lesz az, hogy mondjuk 25 január 1-e után is szállítható legyen valamennyi orosz földgáz Ukrajnán keresztül. Itt a megoldás az lenne, hogy a orosz-ukrán határnál mondjuk európai vagy más illetőségű kereskedő cégek átvennék az orosz földgázt, és ők szállítanák tovább ezt az ukrán rendszeren keresztül. A kőolaj esetében pedig, hát említettem, ugye 29 végéig szerződés van, de hát ez bizonyos esetekben felbontható, tehát ha Ukrajna nagyon nem akarja ezt a szállítást, akkor nyilván talál rá megfelelő jogi és egyéb alapot, amivel ez felmondható ez a szerződés.
Említetted, hogy egyre kevésbé éri meg az ukránoknak ez a tranzit tevékenység. Ez gyakorlatilag azt is jelentheti, hogy ez egyre kevésbé fogja megérni, az ebből szerzett profit vagy nyereség egyre inkább erodálódni fog, tehát ez is egy olyan tényező lehet, amire abszolút oda kell figyelni, és ami ugye kockázatként tornyosulhat, vagy a magyar energiaellátás szempontjából?
Igen, ez abszolút így van. Hadd mondjak egy-két konkrétumot. Kőolaj tranzitból körülbelül évi 200 millió dollár bevétele van Ukrajnának. Másról ugye ez csökkenni fog, ugyanis az Unipetrol csoport jövő év közepéig fog vásárolni orosz kőolajat, addig van ilyen szerződésük az orosz Rosznyeszt nevű céggel. Utána ők jelezték, hogy nem kívánnak több orosz olajat venni, tehát mondjuk a szállított mennyiség harmadával fog csökkenni jövő év közepétől eleve. Miközben a költség oldalon nagyon megnőttek az ukránoknak a költségei, gondolom csak arra, hogy ugye az orosz haderő korábban szétlőtte a transformációk jelentős részét a barátságkőolaj vezeték mentén, illetve március-áprilisban és a múlt héten ugye szétlőtték az ukrán áramtermelő kapacitások jelentős részét, tehát az áram ára többszörösére nőtt Ukrajnában, tehát jóval drágább gyakorlatilag fenntartani ugye a barátságkőolaj vezetéken az olajszállítás, hiszen az alapvetően elektromos árammal működik. Na most emiatt azt mondják az ukránok, hogy hát 200 millió dollár mínusz költség, ugye a bevétel az egyik oldalról, másik oldalról Oroszország évi 6 milliárd dollár bevételt szerez abból a kőolajból, amit itt mi szállítunk ezeknek az országoknak. Tehát egyre kisebb hasznunk van, miközben az őszemben agresszor Oroszország pedig komoly bevételt ér el. Tehát egyre kisebb ukrán oldalról az életek, hogy fenntartsák ezt a szerződést.
Ezen a vezetéken keresztül orosz kőolajon kívül más honnan érkező nyersolaj szállítása nem elképzelhető?
De lehetséges. Elképzelhető, hogy például kazak kőolaj érkezik. Erre egyébként van is egy konkrét példa. A barátság vezeték északi részén van egy német finomító, ami volt Kelet-Németországban található, ez a svetti finomító. Ők az olajellátásuk egy részét kazak kőolajjal biztosítják, ami egyébként a barátság kőolaj vezeték északi ágán jön Németországba. Tehát ugye ez az északi ág, ez Oroszország és Belorusszon keresztül, még nem Ukrajnán. Elméletileg itt öltöttek egy olyan megállapodást, hogy a kazakoknak fizetnek a németek, a kazakok pedig ezt az olajat átszállítják az oroszoknak, és az oroszok szállítják ezt tovább. Nyilván egyébként ez orosz molekula, mert ugye az orosz rendszerbe keveredik a kőolaj, de hát tulajdonképpen így ez megoldható. Tehát ez lehetséges. Én azt hiszem egyébként, hogyha az ukránok leállítják ezt a vezetéket, akkor nem fog már rajta semmilyen kőolaj jönni.
És Magyarország szempontjából, mert azt láthattuk, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például rögtön Szentpétervárra utazott, szóval Magyarország szempontjából ez hatalmas nagy csapás lenne. Nyilván felróható persze, hogy a magyar kormány nem igazán diverzifikált az elmúlt években, de hogy nagy csapás lenne, hogyha mondjuk bejött volna az az eredeti nyilatkozat, és 25-től nem jönne kőolaj a barátságon keresztül?
A helyzet az az, hogy itt ugye a magyar politika, meg a szlovák politika is csörteti a kardot, de hogyha megnézzük, hogy az iparág mit csinál, az iparág azért az gőzerővel készül arra, hogy nem fog érkezni orosz kőolaj a jövőben a barátság kőolaj vezetéken. A MOL-nál is elindultak ezek a diversifikációs projektek. Ők azt mondták egyébként, hogy 2026-ra teljesen alkalmasak lesznek arra, hogy a két belső nagy finomítót, magyarán a dunai meg a pozsonyi finomítót 100%-ig el tudják látni tengeri kőolajjal, ami az Adria kőolaj vezetéken jön. Két év kell még a MOL-nak ahhoz, hogy teljesen befejezze ezt a projektet. Én azt hiszem, hogy ha most kapcsolnák le az ukránok ezt a vezetékrendszert, az okozna problémákat a MOL csoportnak. Ez mondjuk két év múlva következik be, akkor ez a kérdés megoldható teljes mértékben. Valószínűleg még az egy-kétig próbálja a magyar politika és a MOL is kihúzni az időt, hogy kapjunk addig még orosz nyersolajat.
És mi a helyzet a földgázzal?
A földgáznál egy picit talán jobb a helyzet. Ugye itt van egy török áramlat nevű vezeték, ami már most is az orosz földgáz nagyobb részét kapjuk. Ennek van szabad kapacitása, ez valószínűleg pótolni tudja azt a körülbelül évi 1 milliárd köbméteres mennyiséget, ami Ukrajnán keresztül érkezik Magyarországra. Tehát tulajdonképpen a földgáz esetében meg tudjuk oldani, hogy továbbra is kapjunk orosz földgázt. Illetve egyébként hasonlóan az olajhoz itt is nagyon sok diversifikációs erőfeszítés történik Magyarországon is, és Magyarországon kívül is. Én amiben leginkább bízok, az egyébként ez a déli gázfolyosó lesz, ahol mondjuk azeri földgázt, görög-török cseppfolyós földgázt lehet majd kapni hosszabb távon. Azt hiszem, hogy ez lesz az egyik fő ellátási forrás majd a jövőben is.
Az elmúlt percekben Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Két hónapja húzódik a francia kormányalakítás kérdése, a politikai pártok pedig már a következő előrehozott választásra készülnek. mondta rádiónknak a megkérdezett Franciaország szakértő. Július 7-én a baloldali Új Népfront győzelmével zárult az előrehozott parlamenti választás Franciaországban, ahol azonban senki sem tudott többséget szerezni a kormányalakításhoz. Emmanuel Macron érdeke, hogy centrista pártja továbbra is a kormányzás közelében maradjon, ezért részben kihasználva az olimpia által okozott elterelést, időt húz a számára ideális kormányfő megtalálására, mondta a Trend FM által megkérdezett szakértő. Sós Eszter Petronella arról is beszélt, hogy Franciaországban túl sok ellentétes érdek húzódik a hasonló erősségű pártok között, amely bonyolítja a kiválasztás folyamatát. Az én interjúm következik. Habár az előrehozott parlamenti választásokat Franciaországban bő két hónapja, július 7-én tartották, következő francia kormányfő kiléte még továbbra is talány. Ez indokolható a sokszínű politikai palettával, azzal, hogy az olimpia idén Párizsban került megrendezésre. Ez is elhúzta a folyamatot, de nagyon sok az érdekellentét. Először beszéljünk ezekről, pontosan milyen erőviszonyok húzódnak jelenleg Franciaországban az előző parlamenti választások után, kinek a szava lehet döntően kérdésben.
Parlamenti erőviszonyok úgy néznek ki röviden, hogy senkinek nincs abszolút többsége. Ugye, hogyha lenne abszolút többség, akkor világos lenne a helyzet. A köztársasági elnök ki tudná nevezni annak a tömbnek a miniszterelnök jelöltjét, amelyik rendelkezik abszolút többséggel, de ilyen helyzet nincs. Ez megnöveli a köztársasági elnök mozgásterét, és itt jön a következő nagyon fontos megállapítás, hogy tudniillik a francia alkotmány nem köti a köztársasági elnök kezét. Tulajdonképpen bárkit kinevezhet kormányfőnek, akinek tetszik. Az egy más kérdés, hogy ennek a kormányfőnek rendelkeznie kell a nemzetgyűlés bizalmával, vagy hát a esetünkben, mert hogy nyilvánvalóan kisebbségi kormány fog alakulni, rendelkeznie kell azzal az ígérettel, hogy nem fogja a többség megbuktatni. Tehát, hogy nem áll össze egy olyan koalíció, amely őt megbuktatja. És ez a politikai helyzet, ez a többség nélküli politikai helyzet az, ami a Emmanuel Macronnak megadta azt a lehetőséget, hogy két hónapig húzza a kormányalakítást, illetve a miniszterelnök kinevezését. Ne legyen kétségünk, ez részben egy nagyon tudatos dolog.
Igen, ugye ezt ő olimpiai béke időszaknak nevezte. Ezekben a hónapokban is zajlottak titokban, vagy hát rejtett berkekben a tárgyalások, vagy valóban itt egy ilyen átmeneti nulla zóna volt? Arról is beszélünk, hogy volt-e már egyébként példa hasonlóra, hogy ilyen sokáig húzódjon a következő kormányfő kinevezése?
Az elmúlt évtizedekben, az ötödik köztársaság történetében biztos nem, ennyire bizonytalan helyzet 1958 óta nem volt. Szoktak utalni a negyedik köztársaságra, ott viszonylag gyakran buktak a kormányok, az egy nagyon instabil parlamentáris rendszer volt, tehát az utána megalakult gaullista rendszerben ez egy teljesen új és szokatlan helyzet, az egész rendszert arra találták ki, hogy stabil kormányzás legyen, erős kormányzás, és amögött ott legyen egy stabil többség. Két dolog történt a nyáron, amit érdemes kiemelni. Az egyik, hogy együtt maradt az Új Népfront nevű baloldali szövetség, és erőteljesen kampányolt azért, hogy a jelöltje Lucy Castré miniszterelnök legyen. Ezt elutasította Macron azért, mert úgy ítélte meg a többi párt ígéretei alapján, hogy egy esetleges Castré kormány nagyon gyorsan megbukna. Tehát, hogy nem rendelkezne azzal a tulajdonsággal, hogy nincs vele szemben többségi akarat a megbuktatására. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig természetesen az, hogy maga Macron is konzultált, és próbált előállítani egy olyan helyzetet, amikor egy olyan kormányfőt, egy olyan kormányt tud kinevezni, amelyben az ő centrumpártja továbbra is játékos maradt, tehát valamilyen szempontból ott marad a kormányzás közelében, és nincs tökéletes együttlakása egy másik párttal, illetve annak a miniszterelnökével. Ez a két folyamat párhuzamosan zajlott, és az időhúzás, és hagy fogalmazzak ilyen nyersen, azért volt szükséges Emmanuel Macronnak, hogy esetleg az Új Népfrontot, a baloldali szövetséget szét tudja szedni, és rá tudja venni a szocialisták egy részét arra, hogy inkább csatlakozzanak ehhez a centrum által, ha nem is dominált, de a centrum részvételével létrejött hát kormány kisebbséghez. Egyelőre ez a játék még zajlik, hiszen folyamatosan keringenek olyan nevek, olyan profilok, amelyek alapvetően a mérsékelt szocialistákhoz állnak közel, de elfogadhatók a jobb oldalnak is, tehát a miniszterelnök jelöltek személye is azt mutatja, hogy Macronnak van arra vonatkozó szándéka, hogy szétrobbantsa a baloldali szövetséget.
Beszéljünk akkor ezekről a személyekről. Ugye az elmúlt napokban több lehetséges befutóról is cikkezett a francia sajtó. Az egyik, hogyha jól mondom a nevét, az Bernard Cazeneuve, aki az egyik legvalószínűbb jelölt volt, annak ellenére, hogy az ő személyét elutasítja az Új Népfront. Milyen opciók vannak jelenleg ezen a palettán? Ugye egyet már említettünk, hogy a szélső baloldal kit nevezne meg az ő preferált miniszterelnökjeként, de valóban ki az, akire itt esett a választás, a többi fél kiket preferálna?
Annyit
pontosítanék, hogy Lucy Castel nem csak a radikális baloldal jelöltje, hanem a szocialistáké is hivatalosan, tehát a mérsékelt baloldal hivatalos jelöltje is. Bernard Cazeneuve volt belügyminiszter és volt miniszterelnök, pontosan azért érdekes, mert ő szocialista, ugye François Hollande utolsó miniszterelnöke, és van egy tekintélye azért a szocialista párt egy részén belül, a baloldal egy részén, a jobb oldalon is tisztelik, és Macronnak ezzel az a célja, hogy azok a szocialisták, akik úgy érzik, hogy szívesen részt vennének a kormányzásban, azok esetleg gondolkodjanak el ezen az opción. Tehát itt, hogy mondjam, a törésvonal alapvetően a baloldalon belül van, és ezen belül is a szocialistákat szeli ketté, és hát nyilván Macron dolgozik azon, hogy ez a törésvonal mélyüljön. Hasonlóan érdekes profil, és inkább baloldalinak számító profil Thierry Baudet, aki hát az egyik legtöbbet tárgyalt figura, ő egy köztisztviselő, alapvetően szociális és konzultatív testületeket vezetett, nincs politikai tapasztalata, nincs kormányzati tapasztalata. Ugyanakkor az ideológiai elkötelezettsége alapján inkább kompatibilis a baloldallal, mint a jobb oldallal. Ugye itt is könnyű felismerni ugyanazt a mintázatot. És hát van jobboldali jelölt is a kalapban, Xavier Bertrand, aki egy hát jobboldali, a republikánusokhoz közel álló, magát neogollistának valló figura, alapvetően a gaullizmusnak a szociális etatista ágához tartozik. Ugye a jobb oldalon is szokta azt a játékot játszani Macron, hogy szereti megosztani a republikánusokat és a vele kompatibiliseket úgymond magához húzni. Az ő neve talán kevesebbet forog, de tegnap őt is fogadta a köztársasági elnök az Élysée palotában. Ezzel együtt is a miniszterelnök totóban nagyon úgy tűnik, hogy inkább a baloldali profilok vannak benne a kalapban. Tehát majd meglátjuk, Emmanuel Macron szeret meglepetést és tud is meglepetést okozni, úgyhogy azon se lepődjön meg senki, hogyha hát valamilyen olyan ötletet támad, ami a sajtómunkások figyelmét eddig elkerülte.
Mi az álláspontja a szélsőjobboldali nemzeti tömörülésnek, amely ugye az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tett szert Franciaországban? Ők lehetnek faktor ezen a választáson?
Ugye a nemzeti tömörülés abban a kényelmes helyzetben van, hogy nagyon gyorsan eldöntötte, hogy ellenzékben marad. Ugye nem szerezte meg az abszolút többséget, nem szerzett többséget, tehát nem is tud kormányt alakítani, és ennek megfelelően jár el. Az ő stratégiájuk jelenleg a kivárás. Méghozzá egy parlamenti stratégiáról beszélünk, tehát látszik, hogy a parlamenti munka lesz a nemzeti tömörülés elképzelésének a középpontjában. Nem véletlen, hogy folyamatosan rendkívüli ülésszakot és parlamenti vitákat kér Marine Le Pen Emmanuel Macrontól. Neki az az érdeke, hogy föl tudja magát mutatni, ellenpontozni tudja magát a többiekkel, akik vitatkoznak, akik hát csak instabil kormány, kisebbségi kormányt tudnak létrehozni. Tehát ilyen értelemben a nemzeti tömörülés jelenleg egy ilyen türelemjátékban van. De hagyd tegyem hozzá, hogy mindenki más a nemzeti tömörülés mellett tudja, hogy jó eséllyel jövőre újabb választás lesz. Tehát annyira bizonytalan a parlamenti helyzet, hogy jó eséllyel ezt azért nem lehet évekig húzni. Ugye 2022-ben egy ennél viszonylag stabilabb parlament jött létre, és mégis hát csak két évig maradt hivatalban. Tehát a szereplők azzal számolnak, hogy ez egy átmeneti időszak, 2025-ben új választás jöhet, és én azt szoktam mondani, hogy nagyon jól tesszük, hogyha mindent, ami történik, ideértve a köztársasági elnök mozgásait, de a nemzeti tömörülését, a baloldalét és a jobboldalét is úgy értelmezzük, mint a 2025-ös esetleges nemzetgyűlési választás kampányának a nyitánya. Tehát mindenki ebben a logikában van most, Marine Le Penék is.
Mielőtt még azonban a 2025-ös lehetséges választásról beszélnénk, beszéljünk arról, hogy a mostani kormányfő kijelöléseinek van-e végdátuma, lehet-e egy olyan időpontra számítani, amikor ezt most már véglegesíteni kell, mikorra várható ez?
Alkotmányos szempontból nincs végdátum. Erről egy nagyon komoly vita van egyébként, hogy ellenfelei támadják azzal Emmanuel Macront, hogy úgymond visszaél ezzel a helyzettel, hogy nincsenek határidők az alkotmányban. Ami egy ilyen viszonylag kemény határidő, de nem feltétlenül alkotmányos határidő, az a szeptember közepe. Ugye tárgyalnia kell a kormánynak a költségvetési törvénytervezetét, brüsszeli határidők is vannak túlzott deficit eljárás miatt, és hát október elején elvileg indul az ülésszak, és el kéne kezdeni tárgyalni a költségvetési törvényt. Tehát ez egy viszonylag erős korlát, amiben beleütközik Macron, de a pletykák, a párizsi hírek szerint elképzelhető, hogy akár már a mai napon kiderülhet, hogy Emmanuel Macron kit szeretne Franciaország következő kormányfőjének, úgyhogy végjátékban vagyunk valószínűleg ebből a szempontból.
Az elmúlt percekben Sós Eszter Petronella Franciaország szakértőt hallották. Ennyi fért a reggeli Monitor extra mai kiadásába. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb is tegyenek így, hogy meghallgathassák a hét legérdekesebb gazdasági és kulturális beszélgetéseit. Most sem menjenek azonban sehova, hiszen következnek legfrissebb híreink.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-tól a Trend FM-en.